Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai Jó Hírek szerkesztője. A mai jó hírünk egy a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, a KÉSZ által szervezett rendezvény. Szeptember 18-án hívta a KÉSZ hegyvidék csoportja az érdeklődőket az Idők jelei 2018 címmel rendezett estre. Meghívott vendég volt dr. Osztye Zoltán atya, az Idők jelei kiadvány szerkesztőbizottságának egyik tagja. Nagyon fontos megállapításokat és ajánlásokat tesz a vitairat. Meg is kerestük Zoltán atyát, a szerkesztőbizottság tagját, hogy a hallgatókkal is megismertessük a vitairatot. A Zoltán atyával készült beszélgetést felvételről hallhatjuk most. Köszöntöm a telefonvonalban dr. Osztye Zoltán atyát, és arra kérem, hogy beszélgessünk egy kicsit az Idők jelei vitairatokról. Mi indította önöket arra, hogy ezt az anyagot elkészítsék?
Három anyagról van itt szó, illetve még egy film is kapcsolódik az anyagokhoz. Ez a munka azért indult el, mert érzékeltük azt, hogy a egyéni és közösségi életünkben sok nehézség van. Ezt szerettük volna megvitatni saját köreinkben, és visszajelezni mindazoknak a számára, akik döntéshelyzetben vannak. Tehát, hogy valami olyan közös gondolkozás induljon el a keresztény értelmiségiek részéről, ami a kritikus szolidaritás jegyében érinti a döntéshozókat is, illetve megpróbál segítségére lenni azoknak, akik befolyásolják a közéletet. Ebben elsősorban Balogh Zoltán miniszter úrral voltunk munkakapcsolatban, mert itt a belvárosban mi sokkal korábbról, jó visszanyúló évekkel korábbról ismerjük egymást. És most, amikor én Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnökeként kapcsolatba kerültem újra vele, akkor kezdtünk el gondolkodni azon, hogy a jobbítás szándékával, mivel tudunk mi hozzájárulni a közjó előmozdításához, illetve hát még azok a kritikus pontok, ahol vissza kell jeleznünk, hogy nem jól vannak a dolgok.
Már a tanulmány elején kifejtik, hogy a gazdasági válság már következmény, és nem gazdaságilag kell megoldani a globális válságot. Jelentheti-e ez azt, hogy a gazdasági pénzügyi rendszer eltávolodott a keresztény erkölcstől, értékrendtől, és ez okozza a válságokat?
Igen, tehát a korábbi két év munkamódszeréhez és kiinduló pontjához képest változtattunk, megújult a közeli megközelítésünk. Először is nem onnan indultunk el, hogy mi az, amit tapasztalunk, és ehhez képest fogalmazzuk meg a javaslatainkat, hanem fordítva. Mi tudjuk azt, hogy kaptunk olyan pilléreket, olyan segítséget, olyan támpontot, ami a kiinduló pont, és ehhez kell igazítani minden mást. Ezért választottuk a négy sarkalatos erényt, ez az okosság, az igazságosság, a mértékletesség és az erősség, és azt vizsgáltuk, hogy ezeknek a jelenléte mennyire mozdítja elő a közjót, vagy az egyéni boldogulásunkat, illetve a hiánya pedig milyen következményekkel jár. Ez egy valódi keresztény megközelítés, és ezért nagyon alkalmasnak bizonyult arra, hogy egyben meg tudjuk hirdetni az egyház társadalmi és szociális tanítását. Számtalan ponton tehát, így a gazdaság területén is, eltávolodott a társadalom súlyosan az igazságtól, tehát egészen kézzelfoghatóan Jézus Krisztustól, az evangéliumtól és az ebből fakadó társadalmi és szociális tanításuk. Ehhez szerettünk volna visszatérni, és ezért a kötetnek a címe az, hogy újra néven nevezzük. Hiszen ősi fölismerésekről van itt szó, hiszen már a görögök is jól ismerték és sorolták a sarkalatos erényeket, és jutott el hozzánk is, és kell, hogy eljusson az a fölismerés, hogy nem kell újat kitalálnunk, hiszen ott van a megoldás.
Egy kicsit térjünk még vissza az erényhez. Hogyan lehetne röviden meghatározni, hogy mi is az erény?
Aquinói Szent Tamás azt mondja erről, hogy a lélek jó minősége. Vagyis, hogy kaptunk a Teremtő Istentől egy csomó képességet, csomó jó tulajdonságot, lehetőséget. A mi feladatunk az, hozzájárulva a Teremtő Isten művéhez, hogy ezeket kibontakoztassuk magunkban. Vagyis, hogy azokat a képességeket, amiket a Jóisten nekünk ajándékozott, az készséggé fejlesszük. ez pedig a mi gyakorlatunk is kell, a mi munkálkodásunk kell, amivel vállaljuk a nap terhét és hevét, vállaljuk a feladatainkat, annak a teljesítését felelősséggel, és így válunk egyre inkább alkalmassá arra, hogy Jóisten kezében alkalmas eszközökké legyünk. Nagyon érdekes, hogy a társadalomban az erény szó, mint fogalom sincs már jelen, fiatalok bevallják őszintén, hogy a szótárukban sem szerepel. Tehát újra néven kell nevezni, újra föl kell fedezni azt, ami egyébként több ezer éves evidencia az embereknek a tudatában.
Hogyan hat a társadalomra, a közéletre és a politikára a négy sarkalatos erény? Milyen összefüggés van ezek között?
Először is így nehéz megközelíteni és valami fajta teológiai definícióval megértetni az emberek sokaságával. De ha azt mondjuk, hogy a mindennapi életünket okosan kell berendezni, nagyon nehéz megtalálni ma sokszor a súlypontokat, mi az, ami igazán fontos, mi az, ami kevésbé, mi az, ami centrális kell, hogy legyen, mi az, ami perifériára való. Azután az igazságosság, hát ki az, aki ne szeretné azt, hogy mindenki megkapja azt, ami neki jár, ugye az igazságosságnak a meghatározása, hogy legalább a gyerekek vagy az unokák korában megvalósuljon az igazságosság. Kell-e magyarázni ma sokat nekünk, vagy bárkinek is, hogy a mértékletességnek milyen hatása van, nem csak az egyéni életünkre, hanem a környezetünkre. A mértéktelen fogyasztás az, ami tönkretette a földet, a környezetünket, és lassan nem kapunk levegőt, ezt én a belvárosban különösképpen is szenvedem. És végül pedig az erősség, bizony ma azt látjuk, hogy nagyon nagy szükség van a lélek erejére, a lelki erős emberekre, akik helyt tudnak állni a világunknak sokféle új és új kihívása közepette. Tehát ha mindennapi életünkből szemléljük, hogy mennyire fontosak az erények, akkor ezt könnyű fölismerni.
Szükség van-e bátorságra, erősségre a keresztény média szereplőinek? Azért is kérdezem ezt egy kicsit részletesebben, lévén a Mária Rádió is egy média.
Igen, nagyon érdekes volt, hogy a filmet, amit elkészítettünk a könyv mellett, szerettük volna bemutatni, így a Duna TV-hez érkezett a kérésünk, hogy mutassa be a filmet, visszautasították. Nem vállalta a Duna TV, hogy bemutassa a filmet. Holott ez nem is egy kifejezetten istenes vagy keresztény megközelítésű film, kifejezetten, hanem olyan családokat, neves személyiségeket, fiatalokat, többek között az egyik rádióműsor szerkesztőségét, fiatalokat szólított meg, és jelenített meg, és hallgatta meg, mondatta el a véleményüket, akik közérdeklődésre adhat okot az ő vélekedésük. És mégis visszautasításban volt részünk. Tehát nyilvánvaló dolog, hogy véleményformáló hatalom, nagyhatalom már a média és a médiumok, ezért az abban dolgozó szakembereknek vagy irányítóknak óriási a felelősségük. Formálják az emberek életét egyénileg és közösségileg egyaránt. Hogy milyen irányban, az egyáltalán nem magától értetődő, hiszen az embereknek sokasága tömegember, akik bekapcsolják a tévét, és amit mond a szentírás az nem. De amit a médiumok írnak, vagy mondanak, vagy ami megjelenik most már nem is a írott sajtóban, hanem a Facebookon, az interneten, az készpénznek veszik. Ott nagyon jól tudjuk, hogy mennyi hazugság, mennyi tévedés, mennyi szándékos manipuláció az, ami megjelenik a médiumokban.
Említette Zoltán atya, hogy a Duna TV nem mutatta be a filmet. Lehetőség van-e az interneten megnézni ezt a filmet, amit önök készítettek?
Igen, most már lehetőség van rá, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének a honlapján utolérhető a film egy link segítségével, de most megtörtént az, hogy Bábel Balázs érsek atyának hálás köszönet érte, támogatásával kiküldjük az összes felekezeti iskolának a filmet, hogy fölkínáljuk ezzel a lehetőséget a titis erkölcstan, illetve etika tanároknak, hogy fölhasználják akár csak néhány percet, vagy akár az egész filmet, fölhasználják segédanyagként a tanításhoz. megvannak azok a csatornák, amiken keresztül azért az üzenetünket el tudjuk juttatni. Mi feladatunk az, hogy okosan, jól és professzionálisan éljünk ezekkel a lehetőségekkel.
És úgy tudom, hogy a Keresztény Értelmiségiek Szövetségénél a vitairat is megkapható ingyenesen.
Hogyne, ingyenesen. Így van, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi csoportjaiban, a központi irodában, az Aladár utca 17-ben is megkapható, illetve még nálam is van a belvárosi főplébánia templomban, szintén van még belőle néhány példány, amelyik közelebb esik a érdeklődőknek, azt szívesen adunk, akkor is bocsájtunk rendelkezésre.
Zoltán atya említette a beszélgetés elején, hogy a döntéshozók számára készítették ezeket a vitairatokat. Mi a tapasztalatuk? Nyitott fülekre találta ez a kormánynál?
Olyan mértékben, hogy miniszter úr, Balogh Zoltán miniszter úr, miniszterelnök úrhoz is eljuttatta az anyagot, ő pedig annyira nyitott és igényli ezt a kritikus szolidaritásnak a hangját, tehát a értelmiség véleményére annyira odafigyel, hogy szétosztották az összes kormánytagnak, és a kormányülésen téma is volt ez. Ilyen mértékben jut el a döntéshozókhoz az a hang, ami nem gyűlölködő hazug hang, mint az ellenzéké, és nem elfogódott hízelgés, hanem az a valódi keresztény felelősségteljes értelmiségi hozzászólás, hozzájárulása az életünkhöz, amit így jeleztünk, hogy a kritikus szolidaritásnak a hangja és véleménye.
Köszönöm szépen, Zoltán atya, hogy rendelkezésünkre állt. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Lenne egy kérésem még, tisztelettel a Mária Rádióhoz, illetve a Mária Rádió hallgatóihoz, ha már a média felelősségéről van szó. Az Eukarisztikus Világkongresszus megrendezésének a lehetősége a Magyar Egyház számára valami múlhatatlan történelmi lehetőség. Ezzel a lehetőséggel felelősségünk élni. Hogyan lehet leginkább készülni egy ilyen kongresszusra? Hát az imádsággal. Ezek között pedig egészen kiemelkedő az örökimádás, a szentségimádásnak a módja. Boldogok vagyunk, hogy a belvárosi főplébánia templom ad otthont az örökimádásnak, méghozzá olyan módon, amilyen módon sehol máshol az országban. Hiszen az örökimádás miatt az egész templom nyitva van 24 órán keresztül, tehát nem csak egy külön elkülönített kápolna, hanem az egész templom nyitva van 24 órán keresztül, és január 1-e óta töretlen folytonosságban zajlik az imádás, ami azt jelenti, hogy szervezzük, komoly munka van mögötte, a szakfelelősök nagyon sok munkája, hogy minden órában minimum egy, de inkább két imádkozó van. Ez lehetőséget ad arra, hogy bárki bármikor betérjen, és azt tapasztaljuk, hogy külföldiek is, és természetesen itthonról is, az ország minden részéből is jönnek ide a templomunkba, és nyitott kapukat, szíveket és kápolnát találnak. Napközben az altemplomban van, ez egy csodálatos millió, aki nem tapasztalta még, azt szeretettel hívom, éjszaka pedig a felső adorációs kápolnában van az imádás. Nagyon nagy szükségünk van arra, hogy legyenek olyanok, akik csatlakoznak ehhez a szolgálathoz, tehát regisztrálnak, és a vállalásaikat is jelezzék. Van egy honlapunkon egy külön felület, ahol regisztrálni lehet, illetve ahol egy naptáron a vállalásokat is jelezhetjük. De ugyanúgy a napszakfelelősöknél is lehet bejelentkezni, vagy a plébánia irodában, személyesen, e-mailben, telefonon, napszakfelelősöknél, tehát sokféle mód van erre. A legnagyobb segítség az, hogyha valaki rendszeresen, tehát hetente vagy havonta vállal egy-egy fix órát, tehát egy rögzített órát, mert akkor az biztonság számunkra, hogy az az óra le van fedve. Sokan jönnek és azt mondják, hogy ők jönnek, de nem jelzik a vállalásukat, pedig esetleg meg is tehetnék. Ez azért nem jó, mert így a mi munkánk, a mi felelősségünk, hogy mindig legyen imádó, ez nincs meg. Ezt nem tudjuk így biztosítani, tehát keresnünk kell mindig olyan embert, aki ezt tudja vállalni. Szeretettel kérek tehát mindenkit, aki elkötelezett az oltári szentségben jelenlévő Jézus iránt imádó hódolatban, hogy csatlakozzon, vállaljon imádási órát lehetőség szerint rendszerességgel.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai magazin műsorunkban. Elköszön a műsorvezető Patkoló Éva. Somorja József technikus kollégámnak köszönöm a közreműködést, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.